Kulturpart. Kedves hallgatóink, Debrecenbe látogatunk, ahol 32. alkalommal megnyílt a tavaszi tárlat, méghozzá a Bényi Galériában, ami a Kölcsényi Központban található, és itt van velem a vonalban Mészáros Réka, a Phoenix rendezvényszervező Kft. Ügyvezetője. Szia, Réka!
Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
Na hát szombaton nyílt meg 20-án ez a tárlat, és azt hiszem, hogy júni 20-ig lesz látogatható, jól mondom?
Így van, egy hónapig megtekinthető a Kölcsei Központ nyitvatartás idejében, úgyhogy várunk mindenkit szeretettel. Idén már 32. alkalommal rendeztük meg, és nagyon büszkék vagyunk a tavaszi tárlatra, hiszen ez egy fontos szerepszemléje a régió képzőművészeinek.
De hát 32. ez azt jelenti, hogy ez 32 éve folyamatosan megy?
Igen, 32 éve gyűjtjük évente össze a helyi képzőművészek alkotásait. Annyi különbséggel, hogy két évente változik a tematika. A tavalyi évben fotográfia és grafika volt a téma, idén pedig a festészeti alkotásokkal nevezhettek a pályázók, plastikákat pedig minden évben fogadunk.
Mi ennek az eredete vagy a hagyománya? Ezt lehet tudni, hogy hogyan indult el az első, vagy mi hívta életre?
Tulajdonképpen azt hívta életre, ami a mai napig is a missziója ennek a tárlatnak, hogy a művészek az alkotó folyamatukban hol tartanak, be tudják mutatni egymásnak, mik azok a projektek, amin éppen dolgoznak, milyen fejlődési ívet jártak be ez alatt az idő alatt, illetve nagyon erős közönségteremtő szándéka is van.
Ha jól tudom, akkor itt különböző életkorú művészek találhatók meg, akik különböző stációi vannak a saját pályájuknak, tehát vannak hallgatók is, akik még a képzőművészeti egyetemen vannak, és hát vannak már úgymond befutott művészek.
Így van, 18-tól egészen úgy tudom, hogy 90 éves korig adtak be munkákat, amiből összesen egyébként 83 alkotó 187 alkotása érkezett be, és az öttagú zsűri egy nagyon kemény és nehéz döntések után, hosszas mérlegelés után végül 51 művész 65 alkotását választotta ki a tárlatra.
Igen, ezt akkor fontos elmondani, hogy tulajdonképpen nem egy meghívásos dologról van szó, hanem már maga a kiállítás ténye is egy pályázat, tehát gondolom valamilyen formába beküldik vagy a tényleges munkát, vagy annak valamilyen másolatát, és akkor van egy zsűri, aki kiválasztja, hogy mi az, amit tulajdonképpen ki lehet állítani.
Így van, ez egy nyílt pályázat, amit az év elején írtunk ki. Beérkeztek a munkák, tehát a folyamatábra szerint, aki tudja, fizikailag is behozza a munkáját a Kölcsei Központban, és már magukat a műveket zsűrizik le tavasszal. A kiválasztott zsűrik, illetve a felkért zsűrik. Kb. Megvan, hogy ilyen 50 körüli művész munkáit tudjuk befogadni, vagy hát van a kiállítótérnek egy méretbeli körülhatároltsága, és a zsűrinek így kell leszűkíteni az alkotásokat.
Mennyiben érkeznek a művek Debrecenből és a környékéről, vagy ez egy ilyen egészen mondhatjuk, hogy Kárpát-medencei pályázat vagy kiállítás?
A tárlat és a pályázat meghirdetése is főleg a régióra koncentrál, és ez is volt a mindenkori célja. Maga a meghirdetés is így Hajdú-Bihar megyében, illetve a környező megyékben történik, de tulajdonképpen bárki beadhat, viszont ez abszolút egy Debrecen fókuszú lokális pályázat.
És milyen a fogadtatása? Most nyilván nem akarom azt a buta kérdést föltenni, hogy mennyire szeretik a debreceniek a képzőművészetet, de az azért biztos mérhető, hogy mennyire népszerű egy ilyen kiállítás, mennyire tudja megszólítani azokat az embereket, akik azért vonzódnak a kortárs képzőművészet iránt.
Ez a Bényi Galéria egyik legnépszerűbb kiállítása egyébként az év folyamán. Én azt hiszem, hogy ez mindenkinek nagyon fontos. Végre tudja hajtani azt a misszióját, ami miatt létrejött, hogy közösséget teremtsen. Ugye megnyitom, több mint 100 ember jött el megtekinteni a munkákat, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez minden évben egy siker. Fontos a művészeknek, fontos a művészeket támogató családnak, a baráti körnek, a kortársaknak, és hát természetesen fontos a mecenatúrájával támogató kultúra iránt elkötelezett piaci szereplőknek is.
Mennyiben tudjátok követni a művészeknek az útját? Tehát olyan művészekről van szó, akik időről időre visszatérnek valamilyen formában. Most gondolok itt arra, hogy esetleg akár hogyha egy katalógus megjelenik egy ilyen jellegű tárlatról, azért az egy fontos momentum lehet mindegyik művész életébe, de akár csak az, hogy ahogy említetted a zsűrit, hogyha ők követik a művészeknek az életútját, azért akár egy ilyen mentoráltsági viszony is kialakulhat.
Igen, hál' Istennek vannak olyanok, akik évről évre beadják a munkáikat, sőt, a többség azért szokott pályázni. Egyrészt így mi is látjuk, hogy a saját alkotói fázisukhoz tart. Fontos továbbá azért, mert a katalógus, ahogy te is mondtad, minden évben megjelenik. Ez egyfajta lenyomat is, mivel követhetjük a fejlődést, illetve az alkotók elismerésben és díjazásban részesülnek. Van 3 fődíj, illetve számtalan apróbb díj a felajánlásoknak köszönhetően, és azért ez is egy motiváló tényező tud lenni, illetve nyilván a fődíj akár segítség a további alkotó folyamatban.
Ez azt jelenti, hogy ez egy pénzdíjas pályázat. Hát ez nagyon fontos ma már, mert azért hiába tudjuk, hogy milyen a kortárs képzőművészek helyzete, és hát nyilván azért a gyűjtők sincsenek mindig olyan megfelelő számban jelen, hogy ez azért eltarthasson teljesen egy kortárs képzőművész réteget.
Így van, a Bényi Galéria is tavaly indult útjára a galéria státusszal, illetve azzal, hogy kereskedelmi funkcióval is bővült, és ezt mi is egy nagyon fontos missziónak érezzük a galéria részéről, hogy a mecenatúrát népszerűsítsük Debrecenben és a régióban, illetve a tavaszi tárlaton bemutatott alkotások nagy része meg is vásárolható a galériában.
Na, hát akkor műgyűjtők, gyűjtők, hajrá! Egyébként online is megtekinthető? Most gondolok itt akár nemzetközi gyűjtőkre, tehát hogyha valaki mondjuk érdeklődik a világ egyik másik pontjáról, akkor tud olyan képet kapni, vagy akár licitálhat is?
A mi online felületeinken megjelennek a kiállított tárgyak, és a kollégáim a kiadvány online verzióját eljutatják egyébként több pontra, úgyhogy van lehetőség arra, hogy megismerkedjenek ezekkel az alkotásokkal, de nyilván mindig azt javasoljuk, hogy látogassák meg a galériát, és akkor élőben megszemlélhetik azokat, azt az élő találkozást a művel úgysem tudja semmi helyettesíteni.
Hát meg a művésszel, mert azért valljuk be a kortársnak, mégiscsak az a titka, hogy adott esetben el lehet látogatni a műterembe is, és megnézni a művésznek más munkáit. Réka, nem tudom, hogy illik-e ilyet kérdezni, de azért megkockáztatom, hogy van neked személyes kedvenced?
Nekem van személyes kedvencem, azt nem fogom elárulni, hogy melyik a kedvencem. Talán nem lenne szép a pályázat kiírójaként, de nyilván nekem is van a szívemnek legkedvesebb alkotás, viszont a zsűri szempontból mindig pártatlan marad, és nem véletlen, hogy ők azok, akik döntenek végül, hogy kit javasolnak díjazásra.
Jó, hát így legyen, és egyébként nyilván a díjazatok névsora az megtalálható a Bényi Galéria honlapján. Réka, azt akartam kérdezni, hogy azért tavaszból lassan átfordulunk a nyárba, pláne ami az időjárást illeti, hogy nálatok mindig nagyon izgalmas ilyen gasztronómiai fesztiválok vannak. Nem tudom, hogy tervezitek, júniusban lesz-e valami hasonló rendezvény?
Nagyon jól tájékozott vagy. Júniusban a Gourmet Fesztivállal indítjuk Debrecenben az idei nyarat. A Gourmet Fesztivál lesz az első nagy fesztiválunk, amivel a Nagy Erdőn várjuk a látogatókat. Június 16 és 18 között mindig egy varázslatos környezetben, és idén az idei év tematikája pedig a nyári emlékeink lesznek, úgyhogy megpróbálunk visszanyúlni ahhoz a régi gyerekkori ízekhez, illatokhoz, nagyszülői ház, balatoni láng, baráti sütögetésekhez, és ezeket fogják az éttermek, illetve a meghívott partnereink újra gondolni, és gasztro különlegességekkel meglepni a látogatókat.
Akkor egy ilyen retro hangulat lesz, hogyha én ezt jól értem.
Tulajdonképpen igen. Igen, arra gondoltunk, hogy ez a tematika ad egyfajta játékosságot, mégis mindenkinek azért haza talál az a gondolat, hiszen mindannyiunknak vannak ilyen berögzött íz-illat kombinációi, ami rögtön meg szólítja bennünk azt a kellemes, jól eső nyári érzést.
Abszolút így van, és hát ilyenkor mindig szoktak lenni koncertek is, meg különböző előadó művészek fellépnek. Nem tudom, összeállt-e már a névsor, tudsz esetleg egy-két előadót kiemelni? Különös tekintettel arra, hogyha azt mondtad, hogy ilyen retro és nosztalgikus lesz, akkor nyilván hát ez befolyásolja a line-upot is.
Van már pár publikus nevünk, akivel tudok szolgálni. Tűr Ádám, a debreceni ikonséfje, aki a mi szakmai tanácsadónk és vezetőnk, de itt lesz Jókuti Világevő András gasztroblogger is velünk. Mautner Zsófi is fellép a napokban, illetve zenei vonalon a Konyha Együttes és a Blaha Louisiana fog fellépni a rendezvényen.
Réka, köszönöm szépen, szerintem most így fölgyúrtuk magunkat programokkal, és akkor, hogyha jól is számolom, akkor egyébként, aki a gasztrofesztiválra elmegy, az még meg tudja nézni a kiállítást is, ugye?
Így van, még pont összeér a kettő, úgyhogy mindent egybevéve egy izgalmas hétvégét tud teremteni magának Debrecenbe, aki azon a hétvégén ellátogat ide.
Hát így legyen, én mindenképpen menni fogok. Réka, én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és elmondtad ezeket a fontos információkat. Tehát egyrészt ugye 32. alkalommal debreceni tavaszi tárlat, ez lesz június 20-áig, és lesz Debreciner Gourmet Fesztivál, ez pedig 16-át mondtál, ugye? Akkor
így van, 16-tól 18-ig.
Szuper. Mészáros Rékának, a Phoenix Rendezvényszervező Kft. Ügyvezetőjének nagyon szépen köszönöm.
Én is köszönöm.
Szervusz.
Szervusz.
Itt vagyunk a Hagyományok Házában, a Sziszi kiállításon. Tasnádi Zsuzsival beszélgetek, a Néprajzi Múzeum munkatársával, aki hát hozzájárult, illetve a múzeum hozzájárult ehhez a kiállításhoz. Pontosan mivel és hogyan?
Egy nagyon szép minta albummal járultunk hozzá, hiszen nálunk van az Árpádház és Szent Erzsébet zárdának a rajzanyaga, és nagyon jól tudtunk kapcsolódni a Hagyományok Háza kiállításához, hiszen ennek a hímzés minta füzetnek, albumnak az a története, hogy nem is az Árpádházi zárdából származik, hanem sokkal korábbi, tehát 1890-es években készült, és Izabella Házipari Egyesület anyagához kapcsolódik, az az egyesület, amely hímzőipari telepeket hozott létre, tehát Izabella irányításával. Az egyik ilyen hímzőtelep volt a Cifferi, de volt Pozsonyon is, és mi egy Cifferi füzetet hoztunk el ide, amelyben nagyon szép felső-magyarországi hímzés minta gyűjtemény van, és ezeknek a kiállítását úgy gondoltuk, hogy most itt a lehetőség bemutatni.
Szóval hogy kell elképzelni, hogy maguk az apácák előre rajzolták a hímzés mintákat?
Valószínűleg igen, de azt látjuk, hogy ez egy folyamat eredménye, ez a gyönyörű mintaalbum, hiszen ezekben be vannak számozva a minták, és az előzménye az lehetett, illetve az, hogy összegyűjtötték a parasztasszonyoknak a hímzéseit, és az ők rajzaikat használták fel ezeknek a mintáknak az előállításához. A mintákat nagyon jól látszik, hogy megszámozták, és néha azt is kutathatjuk a füzetbe, hogy milyen arisztokrata hölgyeknek a ruháihoz, illetve milyen nevű arisztokrata hölgyeknek a ruháihoz használták ezeket a mintatípusokat, gallérokat, bolerókat, különböző textileket és tafirungokat készítettek ezeknek a segítségével.
Mi indította el ezt a trendet, hogy az arisztokrácia elkezdte felfedezni a népi kultúrát?
Hát újból visszatérnék Izabellához. Izabella főhercegasszony nagyon jó, tehát szociális érzékenységgel rájött arra, hogy ezeknek a falusi asszonyoknak, tehát a női munkát kell adni, tehát a megélhetéshez és a szegénységnek a felszámolása miatt a női munkát nagyon fontosnak tartotta, és az Izabel Házipari Egyesület egyik célja az volt, hogy munkát adni az asszonyoknak.
Ez mennyire mondható általánosnak Európában, az, hogy elkezdték felfedezni ezeket. Ugye itt vagyunk a romantikának, ugye hát a vége felé, mindenütt a nemzeti öntudat azért komoly szerepet játszik. Mondható, hogy ez ennek a hatása érezhető itt?
Igen, mindenképpen, tehát Nyugat-Európában is elkezdődik, korábban is, tehát hogy látunk rá nagyon szép példákat, a monarchiában is, tehát Magyarországon is látjuk ezeket a példákat, említhetjük Gyarmati Zsigánét is, Kalota Szegen, tehát ez a tendencia egészen nem csak az arisztokrácia, hanem például a papságig elmegy, hiszen a tiszteletes asszonyok is már foglalkoznak ezzel, hogy azért munkát adni a falusi asszonyoknak. És aztán Kelet-Európában is, kicsit később, de ott is például Zita királyné is foglalkozott ilyen típusú házipari munka felkarolásával és ennek az arisztokrácia rétegében való, tehát üzleti szempontú hasznosításával.
Ha jól értem, akkor a folyamat az valahogy úgy nézett ki, hogy voltak az arisztokraták, akik hímeztek, ezt ugye a paraszti kultúrába ellesték az emberek, ők maguk is elkezdték alkalmazni, kifejlesztettek ebből egy sajátos nyelvet, egy sajátos dialektust, és ezt aztán újra felfedezte az arisztokrácia.
Igen, ez nagyon, nagyon jó megfogalmazás, hiszen tehát nem csak azt mondhatjuk, hogy fölülről alászálló javak, hiszen ez egy állandó mozgásban lévő folyamat, tehát az, hogy a hímzés mintákat oktatják, már nagyon korán ugye elkezdődik, és ezt, hogy még az 1950-es években is gyűjtik, ennek már ugye nagyon érdekes, hogy a falun felgyűjtik azt, amit a kézi munka oktatásban megtanítottak, és mondjuk a tanító nénik továbbadtak a falusi lakosságnak, a lányoknak, tehát ez egy nagyon-nagyon sok rétegű és oda-vissza folyamat.
Most lehet, hogy nehezet kérdezek, de hogy magának a hímzésnek mi az eredete? Mi volt ennek az eredeti célja? Hogyan alakult ez ki, és hol?
Hát a népi kultúrában azt tudom mondani, hogy a 18. században jelenik meg a füstmentes ház, tehát akkortól számolhatunk díszített textilekkel, kerámiával, tehát amikor már tehát nem kormozódnak be ezek a tárgyak. Tehát,
mert elkezdtek kéményt építeni?
Igen, pontosan erről van szó. És hát a tiszta szoba megjelenése az nagyon-nagyon elindítja ezt a folyamatot, és a díszített tárgyaknak, a ugye, hímzéseknek, díszített kerámiáknak, faragott tárgyaknak, festett bútoroknak a megjelenését és elterjedését. De aztán ugye ennek különböző folyamatai vannak, és mondjuk a 19. században, amikor a parasztság ugye az árvízmentesítéssel újabb és újabb földművelés, tehát földhöz jut és gyarapodáshoz, akkor nagyon virágzó paraszti kultúrák jönnek létre. Gondolhatunk mezőkövesdre, sárközre, tehát nagyon sokféle tájegységben megfigyelhető ez a folyamat.
Tasnádi Zsuzsának, a Néprajzi Múzeum munkatársának nagyon szépen köszönöm.
Nagyon szívesen.
Kulturpart.